12 fokról 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Hupikék Törpikék, az Anyád Kínja című előadás, és Jennifer Aniston is. Auman Petra színésznővel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Sunny Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Sunny Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió. Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet világában kicsit szűkítem, ez így elég tág, nem a képzőművészet világában, hanem a színház művészet világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban egy legendás színész dinasztia egyik tagja, Auman Petra, köszöntelek, de jó, hogy
jöttél. Üdvözlöm a hallgatókat, szia!
Ezt mondták már rátok nem egyszer, nem kétszer nyilván, hogy legendás színész dinasztia.
Hát attól legendás, hogy nagyon nem volt sok ilyen a magyar színház történetében.
Egyértelmű volt egyébként, hogy Petra ez irányba indul el?
Persze.
Igen?
Persze. Ez az első pillanattól. Mi hárman vagyunk testvérek, van egy bátyánk, és ketten a Máté, valaki az öcsém, sokszor keverik össze. Ő nem a bátyám, ő az öcsém, 5 év van köztünk. Mi így születtünk, szemellenzővel. Szokták ránk mondani, hogy olyanok vagyunk, mint az ikrek, 5 év különbséggel, mert nagyon egyre jár az agyunk, és nagyon azt gondoljuk a színházról, amit apun keresztül láttunk. Ez valahol jó, valahol rossz, mert egy olyan világra gondoltuk magunkat, olyan világra terveztük magunkat, ami már régen letűnt. Tehát az apu életében azért a színházi világ és a filmes világ az teljesen más volt. Ott rengeteg tévéjáték készült. Nem is volt ennyi tévécsatorna. Tehát összesen egy volt az én gyerekkoromban, aztán nagy nehezen lett kettő, és mérhetetlen mennyiségű magyar játékfilm, nagyfilm, tévéjáték, kabaré készült. Ugye a színházak dübörögtek, és még élt a Magyar Rádió is, és voltak lemezfelvételek. Úgyhogy igen, mi erre szántuk magunkat, és nem is volt kérdés.
Ilyen klasszik színész gyerkőc voltál, hogy ott voltál, nem tudom, 5-6-7-8 éves korodban a különböző színházak öltözőiben, büféiben,
stb. Nem, erre a szüleim nagyon vigyáztak, hogy a gyerekkorunk az legyen a miénk, úgyhogy azon kívül, hogy nyilván ismertem a színház hátsó traktusát, és nem tudtam, hogy hol van a főbejárat, mert mi csak a művészbejáron, tényleg nem tudtam. Felnőttként tanultam meg, hogy egy-egy színháznak hol van a főbejárata, tehát, hogy tényleg csak a művészbejáron keresztül jártunk, de csak úgy nem mentünk be a színházba. Ha mentünk, akkor mindig előadást néztünk, és nyilván bemehetünk az öltözőbe, de az aput nem zavartuk már. Konkrétan az előadás elején, akkor kimentünk, és a szegény nézőtéri felügyelőnénit támadtuk le, hogy az egyébként teltházas előadásra azonnal adjon nekünk 2-3 pótszéket, vagy ültessen be. Úgyhogy igen, a Madár Színház legendás Ibi nénie az időnként elfehéredett, amikor meglátott bennünket, főleg 83-ban, amikor bemutatták a macskákat, és hát hónapokra előre nem lehetett jegyet kapni, akkor megjelent a három kis halmon, hogy akkor ők szeretnék nézni ezt az előadást.
Beszélhetnénk legendás előadásokról, amikben édesapád a legnagyobbakat alakította, viszont egy kérdésem van az ő munkásságával kapcsolatban, igen, és aztán majd beszélünk a tieddel, kb. Egyidősek vagyunk. Ez pedig az, hogy amikor végre elindult a Hupikék, Törpikék, igen, a televízióban, azt itt tudtátok ugyanúgy nézni otthon, mint ahogy mi néztük?
Nem hiszem. Mert az azon kivételes esetek közé tartozott, amikor az apu szerette magát visszanézni, visszahallgatni. Alapvetően nem szerette magát visszanézni. Zavarta. Nyilván, mint minden tehetséges embert, állandóan talált magán valami kivetnivalót, de ha a Hupikék, Törpikék ment a tévében, és mi nyilván néztük a Mátéval, akkor azért, hogyha meghallotta, beállt a nappali ajtajába, és szórakoztatta magát, illetve még annyit érzékeltünk az egészből, hogy akkoriban még nem volt ugye digitalizált a szinkron, hanem ez úgy működött, hogy az ember kapott papír alapú példányt, beállt a mikrofon elé, megmutatták először az eredeti film rövid részletét, és aztán levették a hangot, és a színész fölmondta rá a magyar szöveget. Na most az apunak ugye annyi szövege volt benne, hogy őt, és akkor még a kollégák többen együtt dolgoztak, de az apunak ugye mindig szegény hókuszpóknak mindig külön élete volt a sztorikban, úgyhogy az ő úgymond tekercseit, ezeket a rövid részleteket egymás mellé vágták, és volt olyan, hogy 3-4 órát kellett beszélni ezen a hangon, és amikor hazajött egy ilyen szinkronból, akkor azt mindig tudtuk, hogy honnan jön haza. Mert kicsit leszállt a hangja olyankorra, és kellett egy kis idő, amíg visszamegy az eredeti tónusba, de hogy nagyon szerette ő ezt. És aztán volt szerencsénk, sok-sok évvel később, már mind a ketten végzett színészek voltunk a Mátéval, és akkor Kosztola Tibornak eszébe jutott, hogy érkeztek új szériák Hupikék, Törpikékből, és hogy nyilván az apuval szinkronizáltatja a hókuszpókot, de akkor már legyek én Törpilla, és legyen a Máté okoska hangja. Úgyhogy igen.
A Törpillát
befoglaltuk,
azt hiszem.
Nem tudom. Fogalmam, hogy miért jutott ezükbe, de hát nyilván befoglaltuk az egész szinkron stúdiót, és nagyon vicces volt annak, aki benézett, hogy konkrétan egy ilyen invázió haumanokból.
Szinkron neked is van az életedben a mai napig, erről igen, majd a későbbiekben beszélünk, viszont hogyha visszatekergetjük az időkerekét odáig, hogy nem tudom, Petra általános iskolás, ilyen versmondó versenyek voltak, vagy nem tudom, prózamondó versenyek, megtanultál valamit, és akkor apa segített, hogy ezt majd így mondd el.
Nem, először arra válaszolok, hogy versenyre nem, de hogyha volt valami fellépés az iskolában, akkor én álltam elő, és remegve jelentkeztem izomból, hogy azt én szeretném csinálni. Mert nagy, nyilván nagy volt bennem a játszási vágy már akkor is, 8-9 évesen is, és így versenyekre én külön nem jártam, csak később már gimnáziumban, akkor viszont a Fülemen is a színház jött ki, mert akkor volt ifjúsági dráma verseny, vagy színjátszó verseny, drámafesztivál volt, ki mit tud, tehát nagyon sok mindenen elindultam akkora, de addigra ez már a része volt az én előkészületeimnek a színművészetére, és nem, az apu segítségét soha nem kértem, és ezt mindig úgy fájlalta.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hauman Petra színésznő, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Szia, fény volt a padló, szia, maszat a kapcsoló, szia, olajcsepp a csempén, többé nem találkozunk.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Hauman Petra színésznő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Petra.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Az imént már arról beszélgettünk az előző beszélgetés részünk végén, hogy mindenhol is elindultál, ki mit tudom, meg versenyeken, stb. Apukádnak a segítségét nem kérted, nem. Amit ő fájlalt nagyon. B-terv nem volt? Tehát, hogyha ez a pálya nem jön be, akkor nem lettél volna magas építő mérnök? Nem tudom, varrónő, akármi?
Nem, annyira nem, hogy sehova nem is adtam be a felvételi kérelmemet. Nem, én egy lapra tettem fel, és azt gondoltam, hogy ha nem sikerül, akkor dolgozom egy évet valahol, és aztán újra felvételizek. De felvettek elsőre, úgyhogy igen, én 18 évesen elkezdtem a színművészetet.
Igen, ez egy másik kérdés, ami ilyen esetben föl szokott merülni, hogyha valakinek a lánya, fia elmegy felvételizni, akkor ott két lehetőség van. Az egyik, hogy segít neki, a másik pedig, hogy otthon segítek neked, hogy esetleg így hangsúlyoz, úgy hangsúlyoz, de senkinek nem fogok szólni, csináld meg a saját erődből.
Az apu nekem szólt már a felvételi előtti évben, hogyha gondolom, akkor ő szeretne segíteni nekem a versekkel, monológokkal. Azt elmondanám, hogy a színművészetire, amikor én felvételiztem, ez volt az alapkövetelmény a felvételi vizsgára, 5 monológ, 15 vers, azon kívül dal, tánc, népdal kötelező volt, és ez volt az alap.
Igen.
És hát elmúlt az idő, én ezt ódáztam, és az apu időnként rám szólt, hogy hát akkor elkezdenénk, hogy a felkészülést, és aztán nagy nehezen én bevallottam neki, hogy eszem ágában nincs. Tehát én nem akarom, hogy ő készítsen fel. Nagyon egyszerű prózai oka volt. Én attól tartottam, hogy csalódást okozok neki. És ezt egy ennyire szeretett, általán szeretett szülőnek nem akartam, hogy megélje. Úgyhogy én inkább mást kértem meg, Fehér Györgyöt, az ő egyébként legjobb barátját, filmrendező volt, és egy gyerekkorom óta ismert, úgyhogy ő hozzájárkáltam be a Merlin Színházba, és ő készített fel.
Kettő kérdés még ehhez a sztorihoz. Az egyik az, hogy amikor kiderült, hogy ezen a pályán fogsz elindulni, te meg az öcséd, a bátyátok nem.
Igen.
Akkor ő azt mondta, hogy nagyon helyes, így is kell, vagy azt mondta, hogy hát itt azért lesznek buktatók, Petruska. Hogy hívott
egyébként? Nem, alapvetően. Ezt nem mondom meg. A becenév az annyira
de
saját, hogy ez nem Petruskának. De hogy nálam, az én esetemben kifejezetten megpróbált ellenállni. És eleinte felsorolt egy csomó lehetőséget, hogy mi mindenből lenne jó nekem választani, hogy ennyire soka potenciál bennem, például, hogy legyek gyerekpszichológus, anyukám szerette volna, hogy tanítónéni legyek, és mindig megmosolyogtam ezeket, és nálunk volt egy szabály kamaszkorban, el kellett menni dolgozni nyáron egy hónapra. Pénzt keresni. Egyrészt megtanulni, hogy ez milyen, másrészt a pénz értékét megtanulni, és azt mi dönthettük el, hogy mit csinálunk. De menni kellett egy hónapra. És akkor én kitaláltam, hogy én például bementem megkértem az akkori gyerekorvosunkat, hogy mehetnék-e segédápolónőnek, és egy hónapot lehúztam a Tűzoltó utca gyerekklinikának a 2. számú csecsemő osztályán, és aztán nagyon boldogok voltak a szüleim, és kérdezték, hogy na hát akkor talán elindulok ezen az úton, és mondtam, hogy nem, de nagyon jó lesz, mert ha valaha színházban vagy filmen ilyesmivel kell foglalkozni, akkor én már képben leszek. Úgyhogy igazából az derült ki, hogy mindent ennek vetettem alá. Tehát akármi más csináltam, az mindig azt célozta, hogy ha majd egyszer filmben vagy színpadon ezzel elő kell rukkolni, akkor legyen rá tapasztalatom.
Bekerültél, elvégezted, megvoltak a megfelelő lökések, a megfelelő nyári munkák, aztán amikor elvégezted, és aztán fölkerültél a színpadra, és igen, játszottál mindenhol mindenféle, igen, szerepeket, és aztán apu látott valamiben, nem tudom, Mário és a varázslóban például, akkor mit mondott?
Te nagyon felkészült vagy. Nagyon aranyos volt. Nyilván szülőként volt benne egy nagyon erős rajongás, és volt benne egy, hogy mondjam, kollégaként pedig volt egy nagyon erős tapintat. Mindig megkérdezte, hogy akarom-e, hogy elmondja egyáltalán. Tehát, hogy mindig volt véleménye, de én dönthettem el, hogy hallani akarom-e, és ezt mindig így vezette föl, hogy ha gondolom, akkor ő elmondja, hogy mit látott, és mi a véleménye erről. Nyilvánvalóan bolond lettem volna nem meghallgatni. Tehát én ezt mindig mindenhol elmondom, és ezt vallom, hogy ha valaki arra a pályára akar menni, ahol egy felmenője már tündököl, tehát annál nagyobb ajándék a sorstól nincs. Hiszen ez egy 7-24-es mesterkurzus volt nekem az apukám mellett felnőni. Hiszen tudtam, hogy ezt akarom csinálni, és hát ki mástól lesném el a leginkább az hogy mondjam, a felkészüléstől kezdve az etikán át a munkamorálig. És hát természetesen a trükkök, szakmai alapok.
Nagyon régóta ott vagy ebben a szakmában. Nyilván voltak benne nagy magasságok, azért, mint említettem egy előadást, meg voltak benne, gondolom, nagy mélységek, és amikor úgy érezted, hogy akkor ez most nem olyan. Volt olyan pont, amikor az elmúlt sok évben, amióta ezzel foglalkozom, amikor azt mondtad, hogy abba hagyom ezt az egészet, most már nem nekem való.
Nem. Olyan volt nyilván, hogyha nagyon nem volt munkám, ezt tudni kell, hogy a szabadúszó színész, már pedig én a diploma átvételem után 3 évig voltam a Budapesti Kamara Színház tagja, onnan eljöttem, és inkább a szabadúszást választottam. De ugye szabadúszó színész, ha van munkája, van pénze, ha nincs munkája, nincs pénze. Olyan volt, hogy voltak rövidebb etapok, amikor tényleg nem volt munkám, és vagy félretett pénzből kellett élnem, vagy komolyan át kellett gondolnom, hogy átmenetileg honnan szerezzek pénzt, de valahogy mindig adódott egy olyan munka, vagy adódott egy olyan lehetőség, nem csak adódott, hanem én utána mentem, hogy nem volt ez sose opció.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hauman Petra, színésznő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.
Az elmúlt éjjel újra veled álmodtam. Álltunk egy folyónál ketten mámorban. Elmondtad, mit elhazudtál oly sokszor. Én gyönyörködtem, s hittem neked századszor. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, s nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek. Álmomban gyönyör voltál,
gyönyör voltál, s nem szóltál,
egy pillantással oly sok mindent adtál. Hozzád értem, s éreztem, amit a való életben már nem. Lelkem felkacag, aztán meghasad. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek.
Petőfi Rádió,
Kulturfitness, Sunny Rolanddal.
Boldog leszek akkor, ha befejeztem az iskolát. két-három diplomám, és várhatom a nagy csodát. Boldog leszek akkor, ha felvetem a nagy hitelem. Mindegy, legyen bármi is, de a legújabbat megveszem. Majd akkor leszek boldog, ha rátalált a szerelem. Lesz autóm, szép nagy házam, és legalább négy gyermekem. Hova rohan az idő? Miért van futásban? A nagymán is megy előre, a kicsi meg utána. Még egy picit a legszebb magyar szómától, a kalória deficit. Majd akkor leszek boldog, mikor nyugdíjba megyek. Felnőttek a gyerekeim, és jön az unokasereg. Boldog vagyok, mostantól boldog leszek.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Haumann Petra színésznő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Törpilla, hello!
Hello!
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. A Törpillát azért említettem, mert szinkronizált a Törpilla. Az Zoe Saldanát is szinkronizálta talán egyszer.
Igen, és Kate Blanchettet, és Beyoncé-t, és hát nagyon sokakat.
Neked
Jennifer
elég?
Aniston-tól kezdve.
Neked elég sok szinkron szereped van, tehát hogy mintha úgy tűnik egyébként, látva azt, hogy te mennyit szinkronizálsz, hogy neked nem tudom, naponta kétszer csörög a telefonod, hogy XY szinkron rendező vagyok, délután holnap gyere, mert nem. Akkor lesz itt valami.
Nem, de tényleg sok szép szinkron szerepem volt, és a mai napig most is onnan jöttem.
Tudhatjuk, hogy most mit szinkronizálsz, sorozat
egy sorozatból, valami? Igen, egy sorozatból jöttem.
Nem csak, hogy úgy van sorozat az életedben, hogy szinkronizálsz, hanem az elmúlt években számtalan sorozatban jó magad is feltűntél. A kamera, hát másik oldalán, ugye, amikor nem a rendező, hanem ugye a színész játszik, persze. Mert hogy az is szerves része az életednek. Filmek is voltak, még sorozatok is voltak. Igen. Az azért tök más megfogalmazása a színészi munkának, hogyha a kamera előtt kell csinálni valamit.
Hát, hogy mondjam, nagyon izgalmas, és nagyon sok aspektusa van, és nagyon sokban különbözik, de például a Mátéval azt szoktuk mondani, olyan párhuzamot tudunk állítani, hogy nekem nagyon a színház, és nagyon magyarul, ez a szerelmem. A Máténak nagyon a film, és ő miután Londonban végzett színművészetét, ezért neki nemzetközileg bármi. Uh-huh. És ő inkább filmes vonalon.
De még inkább színházas
vonalon. De mindenki csinál mindent, de a szívem csücske az a színház és magyarul. Tehát voltam én is koprodukciós filmben, játszottam én is angolul, szinkronizáltam németül, tehát hogy...
Mármint, hogy úgy álltál be a mikrofon elé, hogy németül beszéltél?
Igen.
Igen. De ilyen jól beszéled a német?
Igen. Szerencsére angolból jobb vagyok, az egyértelmű, de az én szüleim nagyon igyekeztek nekünk mindent megadni. Tehát a lehetőségeket úgy biztosítani, hogy választhassunk majd, hogy azon nem újjon. Úgyhogy mi kisgyerekkorunktól, tehát mondjuk kisiskolás korunktól tanultunk hangszeren játszani, tanultunk nyelveket, és biztosították, hogy tényleg minden olyant megadjanak nekünk, ami majd a jövőnket biztosíthatja.
Azt említetted, hogy amikor elvégezted a főiskolát, akkor volt egy kis kamaraszínház az életedben, aztán szabadúszol. Igen. A szabadúszás alatt számtalan színházban megfordultál. Voltál Kecskeméten, Turaida, stb. Most van egy elég erőteljes Orfeum az életedben.
Igen.
Ezen kívül,
10 éve.
Ezen kívül van más színház? Feltűnt
van, hogyne. Játszom a Lilion produkciónak, ami hol a Ramp Colosseumban van előadásom, most például szombaton lesz a Lánybúcsú, hol járjuk vele az országot.
Ez a Tallós Rita.
Ez a Tallós Rita féle Lilion produkció, igen, és egy olyan csodálatos helyzetbe kerültem, hogy csodálatos, ez egy női színháznak titulált, de mindenkinek szóló műfaj, hogy olyan kolléganőkkel játszom együtt, hogy álmomban, és ezt kívántam volna, de tényleg.
A Lilion produkciónak van pár előadása, ott miben vagy benne?
A Lilion produkcióban én 2 előadásban játszom, az egyik a Lánybúcsú, amit már említettem, a másik pedig a Mesztelen igazság, amihez kapaszkodj meg kellett tanulnunk rút táncolni. Úgyhogy igen, ez egy olyan előadás, egy Dave Simpson nevű pasas írta, aki, illetve az előadás arról szól, hogy a darab arról szól, hogy 6 nő találkozik egy rúttánc tanfolyamon, és 6 sorsot cipelnek magukkal, és aztán mindenféle konfliktusok és bonyodalmak következnek, és a végén természetesen egy feloldozás van. Sok-sok szép pillanattal, tánccal, dallal, és hát rúttánccal. Úgyhogy én 49 évesen elkezdtem eljárni rúttánc edzésekre, ahhoz, hogy elkezdhessük egyáltalán a próba folyamatot.
Állítólag, aki rúttáncolni tanul, az elég sok ékzöld foltot összeszed a testét.
Ez így van. Eleinte nem volt ez olyan egyértelmű, de ez egy nagyon izgalmas, és egy nagyon kemény sport.
Ha. Azt csinálod még, vagy pont elég volt belőle? Mármint, hogy
csinálnám,
jársz-e?
Ha lenne rá lehetőségem. Egy tüneményes edző lányunk volt, és mindig megbeszéljük Fekete Lindával, aki többek között játszik ebben az előadásban. Ő rendszeresen jár hozzá, hogy én is fogok csatlakozni, aztán valahogy mindig elódázom a dolgot, de nagyon szeretem csinálni. Hát ezek ilyen hihetetlen pluszok, és azt szokták mondani, hogy az 50 éves nőként, ugye elmúltam 50, elkezdenek elhalványulni, eltűnni, hát rám ez egyáltalán nem jellemző, mert az 50. szülinapomon például az egyetemi padban köszöntöttek a barátnőim és a barátaim, az osztálytársaim, mert én beiratkoztam aztán az egyetemre is még így.
Melyik egyetemre vissza?
Az SFR-re, színházművészeti tanár leszek, most fogom védeni a diplomámat júniusban.
Ó, hát akkor mindjárt meg lesz a második, igen, ezek szerint, mármint a diplomámmal.
Igen, igen.
És akkor majd lejátszod az előadást, nem tudom, este 7-től 10-ig, aztán másnap...
Rudazunk egy kicsit, aztán megyek tanítani.
Reggel 8-kor majd gyerünk.
Ha minden jól megy, ezen vagyunk rajt. Úgyhogy igen, erősítek mindenkit, aki megújulni kíván.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hauman Petra, színésznő. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Mikor nevetgéltünk, önfeledten rám tört a halálfélelem. Elhesegettem, és fölnevettem, vicces a magánéletem. De ott maradt a levegőben, és folytogatni kezdte. Ő fut utánam, de ma lelőztem, úgy megijesztett. Az őrület bekerget állandóan ott terem. Hogy most, vagy most, vagy most, vagy most leszek, hogy tetem. Vagy másnak esik baja, néha elképzelem, és megölöm mindent.
kevésbé reménytelen. Neked van Istenet, neked vannak bolygóid, rád angyalok vigyáznak. Nem manifestálsz, neked halottak fogják, hogy van értelme a világnak. De úgy gyászolsz, hogy ez is okkal történik, a hibáidtól eljutsz az üdvösségig. De mindegy, hogy kinek kisebb a magánya, úgyis beledöglünk mind a halálba.
Petőfi Rádió
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet. Fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem, és azt képzelem, hogy együtt száguldunk a föld felett. Másik metró, nem is láttam még. Hozzá hasonlókból miért jár felém oly kevés? Egy messziről jött lélek, felszállásra kész. Ballonkabát vitorláján táncot jár a szél. Most gyere, ülj le mellém, szorítok helyet. Úgy érzem a szívemnek újabb érlője lett. Én nem is vágynék másra, ha ez így jó neked. Néhány megálló és száguldunk a föld felett. Száguldunk most a föld felett. Hullámzó fényes tengeren. Ha azt hinnéd, hogy képzelem, ébredsz fel és elmegyek. Minden csónak partot ér. Süt ránk a nap és fúj a szél.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Hauman Petra színésznő ül velem szemben a stúdióban, a magyar rútáncosok egyik legnagyobb hőse. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Köszönöm
szépen. Azért mondtam, ugye, mert van egy előadásom Esztelen igazság, a Lilium produkcióval
csináljátok. Igen, Kokas Piroskával többek között, és Fekete Lindával, és Gyebnár Csekkával, és Nyertes Zsuzsával, de csodálatos kolléganőkkel.
Na és akkor folytassuk azon a vonalon, most átugnunk egy másik helyre, ahol van egy olyan előadás, aminek az a címe, hogy Apád füle.
Igen, az Apád füle az az Orfeumban a fiú verziója annak az előadásnak, amit mi játszunk, lányok, Kisfalvi Kriszta, Oszter Alexandra, Horváth Lili és én, és ennek a címe Anyád kínja. Ezt most októberben lesz 10 éve, hogy bemutattuk Dallos Rita rendezésében, és ez egy formabontó előadás volt igazából. Azt hiszem, hogy ráadásul egy egészen új műfajt is jelentett, mert az alcíme az volt számunkra, hogy az anyaságról kendőzetlenül, és valóban erről szólt a, ez nem egy megírt darab, ez egy úgy megírt darab, jobban mondva, hogy nem egy ember írta, hanem ez valódi vélemények, cikkek, blogbejegyzések és elmondások, sztorik alapján íródott meg, és valóban az anyaságról képmutatás nélkül, és egy olyan revelatív élményt nyújtunk azóta is, 10 éve, azért ahhoz jónak kell lennie, hogy 10 évig menjen egy ilyen előadás, amire mondhatom, hogy mindig teltházas. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy ajándék az élettől, és hát tájolunk vele, és járuljuk az országot, és többek között most már második alkalommal jutunk el Palóznakra, vele, ahol ez a műfaj, amit a Sziklai Ildi talált ki, ez a Vacsora Színház, ez régi időknek a jövedéke igazából, mert az Orfeumban ez egy nagyon jól működő dolog, hogy lemegy az első felvonás, előtte kapnak vacsorát a nézők, lemegy az első felvonás, közben nincs étkezés, szünetben kapnak finom desszertet, és lemegy a második felvonás. Tehát egy olyan komplett élményt kapnak, amit azt hiszem, hogy sehol máshol. És ezt a Sziklai Ildi kitalálta, hogy ez menjen le Palóznakra, ahol nagyon kellemes millióban, fák alatt, csillagos ég alatt, szabad téren tudjuk csinálni ezt az előadást, és ott is van vacsora, és nagyon finom borok vannak, és az egész egy nagyon kellemes, jó élmény. Nekünk is, mi is nagyon szeretjük.
Valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt mondtad, hogy nyáron el kellett menni egy hónapra dolgozni, igen, és mondtad, hogy voltál a Tűzoltó utcai gyereklinikán, igen, és akkor mondták a szülők, hogy akkor most már elindulsz-e végre ezen az úton, és mondtad, hogy nem ebből tanulok. Hogyha arról beszélünk, hogy anyád kínja, igen, előadás, ez is megélt élmények, csak nem kellett elmenni hozzá dolgozni, hiszen azért...
Ezt kaptuk, igen, ezt mindannyian anyák vagyunk, többszörös anyák, Lilia az Élharc 3 gyerekkel. Nekem 2 van, Szandrának 1, Kisfalvi Krisztának is 1 kisfia van, és hát amikor már próbáltuk, már akkor rengetegszer csaptunk a homlokunkra, hogy úristen, ez velem is ugyanez történt, és ugyanígy, és ugyanúgy megszenvedtem, és de jó, hogy beszélünk róla, és előadás közben is halljuk a visszajelzést a nézők közül, amikor hihetetlen megkönnyebbüléssel nevetnek föl a nők, mert a kismamaságnak az az egyik legnagyobb nehézsége alapvetően, hogy az ember annyira elmagányosodik benne, és azt hiszi, hogy ő béna, hogy ő tehetségtelen anya, és aztán rájön, hogy nem, ezzel mindenki megküzd, csak erről nem volt illendő beszélni, de mi beszélünk hangosan is, érthetően.
Arról beszéltünk, hogy anyád kínja, meg arról beszéltünk, hogy a Lirion produkcióban is van, igen, 2 szereped, ezen kívül mi az, ami még most, és a szinkront leszámítva, mi az, ami még most Petra életében, az életedben?
Az egyetemen van kívül, és a gyerekeimen, igen, kívül, igen. Van egy nagy-nagy kedvencem, azt a kisebbik lányom születése előtt 2010-ben mutattuk be, Karinti önálló est, az a címe, hogy Karinti Ráda, és ezzel én járom az országot. Ez egy 1 órás irodalmi est gyakorlatilag, amit Gyulai Eszter dramaturg barátnőmmel írtunk Karinti művekből kizárólag, illetve Harmos Ilonka, aki tudja, Kosztolányi Dezsőné más néven, könyvéből, amiből életrajzi elemeket emeltünk át, és így gyúrmáztunk össze egy ilyen, szerintem nagyon átfogó, nagyon komplexnek mondható kis látleletet Karintiról.
Lassan vége az évadnak. Mentek majd Palóznakra, lesznek mindenféle előadások. A Karinti Ráda az nyáron megy valamerre, egyébként jut
a szembe. Ha hívják, megy.
Igen. Na de, akkor kicsit nézzünk előre. Szeptember, október, stb. Stb. Augusztus vége kezdődik majd az új évad. Igen. Valamit látsz a következő évad?
Két produkciót látok, ha minden jól megy. Az egyik az még nem publikus, a Lilion produkcióval, de az Orfeumban már íródik az anyád kínja következő része, ami ebben a pillanatban a komiszkamaszok vagy kamaszkomiszok munkacímet viseli, és Gévai Júli írja éppen vadul, és eljött megnézni bennünket az anyád kínjában, és sokat beszélgettünk, és megérett a helyzet arra, hogy most már ebből a kismamás témakörből mi kilépjünk, és hát átlépjünk a még összetettebb, még bonyolultabb kamasznevelős időszakot kibontani.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik az legyen az, hogy beszéltünk sokat valamikor egy szűk órával ezelőtt arról, hogy a szülők mit szóltak ahhoz, hogy te ezen a pályán szeretnél elindulni. Ezt most vigyük tovább, ezt a gondolatot, hogy Hauma Petra mit szól hozzá, vagy mit szólna hozzá, hogyha a gyerkőt csak közül valaki azt mondja.
Ez nem feltételes mód, mind a két lányom erre a pályára szánja magát. A nagy lányom ezekben a pillanatokban felvételizik. Kaposvárra is, meg az SFR-re is. Prózai színész szakra, és neki van egy nagyon erős táncos vénája is, úgy, mint koreográfia, és úgy, mint mozgásszínház, fizikai színház. A kislányom pedig most nyert felvételt a Kodály Zoltán gimnáziumba, ahol drámatagozatos lesz. Ez volt az első és legfontosabb szempont, hogy olyan suliba mehessen.
Azt említetted, hogy amikor te készültél a versekkel, meg a monológokkal, akkor azt mondtad, hogy apa, te nekem nem segítesz, igen, és megkerested a legjobb, igen, barátját. A gyerkőc, aki most felvételizik, az idősebbik lánya, a színház és filmművészet terén, azt mondta, hogy anya, te nekem ne segíts, majd a Máté segít?
Én fel se ajánlottam neki, hogy segítek, mert ő egy olyan erős, öntudatos lány, ilyennek született, hogy nem is kérte az én segítségemet, és én ezt rá is bíztam. Tehát ő egy tényleg nagyon önálló lelkületű lány, és nagyon szépen halad is. És ő nagyon szeret egyedül dönteni, és én ezt respektálom. Természetesen, ha bármit meg akarnak mutatni, vagy bármit kérdezni akarnak, arra abszolút és azonnal nyitott vagyok.
Utolsó kérdés a végére. Ez pedig legyen az, hogy az elmúlt szűk egy órában arról beszéltünk, hogy szakma, színház, előadások, filmek, sorozatok, szinkron, stb. Igen. Ezen kívül van bármi más, ahol van Petra életében?
Nincs. Nincs. Azt hiszem, hogy ez az életem.
Horgászni, tehát, aki nem színész, jársz, az már
reggel, tehát, hogy a színésznők már reggel tudják, hogy milyen előadás lesz este, milyen bugyit kell húzni. Tehát, hogy ez gyerekkorom óta ez fedi át az egész életemet, és imádom, és nem tudnék nélküle élni, azt hiszem.
Jó, utolsó utáni kérdés most már a végére. Az elmúlt sok-sok évben, amióta színpadon állsz különböző helyeken, blackout volt, ott állsz a színpad kellős közepén, úristen, mi a következő?
Hogyne. Szerintem, aki színész, és azt mondja, hogy ilyen nem volt, azt hazudik. Hogyne. Igen, és az esetek többségében vagy önerőből, vagy az imádott és segítőkész kollégák segítségével, de kimásztunk belőle, és aztán ezek sztorivá válnak, és színészbüfében, vagy egyéb társaságban már igazából csak valami szórakoztató etappá, de tényleg csak egy ilyen lepuhul, egy ilyen viccé. Akkor nem vicces, hát akkor fut az ember hátán a verejték.
Petra, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen a meghívást.
Másért hagytál ott, tudom, igen, nem az az én kezem, nem az az én kezem. Másért hagytál ott, tudom, igen, nem az az én, nem az az én kezem. Hajnali órák, átfordulok, nem karoz már át, csak a képzeletet vagyok. Magam is érzem, farkasokkal suttogok, de a farkasoknak nincs csak egy darab hús maradok. De te tudtad, hogy így is kell lesz, bár nem ígértem neked, hogy itt leszek, ha hó lesz, de te azt sem merted meg. Yeah.
Ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Hauman Petra színésznővel beszélgettem, a következő órában pedig Horváth Judit cukrásszal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
Csináljuk a fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV-a YouTube csatornáján.
A műsor ajánló után
a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Napos idő lesz holnap egy-egy záporral, zivatarral. Nyilvánosak a kegyelmi ügy részletei. Meghalt Scherer Péter.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M1-es autópályán a terelt szakaszon Tatabánya és Picske, a 61-es és a 34-es kilométer között éjszakai munkavégzés keretében az elválasztó elemeket tisztítják, illetve pótolják. Irányonként csak egy sáv járható, és szintén éjszakai munkát végeznek Bábolna térségében a terelt szakaszon a főváros felé vezető oldalon, a 92-es kilométernél, ahol szintén csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését, illetve a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Posvai Gábor a következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós pénz felszabadításáról. Az első egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, a hét végére derül ki, milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Lakástűzben halt meg egy idős férfi Máté Szalkán. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lángok a családi ház fürdőszobájában csaptak fel, ahol kerékpár, akkumulátor és ruhanemű kapott lángra. A tűzoltók ebben a helyiségben találták meg a férfit, aki már nem tudtak segíteni. A tüzet valószínűleg a zárlatos akkumulátor okozta. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó, a Valami Amerikai és a Kincsem című filmben is. Scherer Péter 64 éves volt.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap többnyire napos idő várható, de az időnként megnövekvő felhőkből záporzivatar előfordulhat, a legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi szél megerősödik. A hajnali 5-12 fokról 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a kovászkészítés, a fermentálás, és beszélünk majd a mentes süteményekről is. Horváth Judit cukrásszal beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Majd feláll ő magától, egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok, egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán íjon alattam. Meg a világ, meg a fű, és a fáj gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, betekíts, húj meg szél, ahol élsz, szép leány, megigész, keserű, édesen, azt, ami csak le. Meg a világ, meg a fű, és a fáj gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, betekíts, húj meg szél, lesz még így se, s úgyis jó lesz tár. Ölts még egy bort, légy oly kedves ár. Ne túl sokat, jusson a fellegekbe, hátra esik eső a kertekbe, virágot hozz onnan csokorba, szírmait a szél hadd hordozza, egy ajtó ma nyitva áll elő. Édesanyám, csókolom, megjöttem, és mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, mintha éppen én nekem, a hold felkel, csendesen.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni. Kicsit szűkítem, mert ez egy elég tág. A mentes gasztronómia világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász. Egyelőre ennyit mondok, aztán majd mindjárt jobban belássuk magunkat abba, hogy milyen végzettségei vannak még. Köszöntelek, Judit, de jó, hogy jöttél, hello!
Köszöntelek én is téged, köszönöm szépen a meghívást, illetve a mentes közösség nevében is nagyon köszönöm a meghívást. Üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is.
Azt említettem, és akkor kezdjük ezzel, hogy cukrász vagy. Alapvetően nem vagy cukrász, de az lettél, meg sajtkészítő lettél, meg mindenféle dolgokkal foglalkoztál külföldön és belföldön, aztán egyszer csak jobban belástad magad, valami okból kifolyólag a mentes élelmiszerek, a mentes kenyerek, a mentes sajtok, stb. Sütemények világába.
Én saját érintettség miatt kerültem bele, mint ahogyan nagyon sokan mások is. Tehát nyilván nem így indult, hogy akkor én most recepteket fejlesztek és könyveket írok, mert a tevékenységemnek egyébként ez a fő profilja, illetve az edukációnak különböző formái, workshopok, előadások, stb. Tehát nyilván azzal kezdődött, hogy én jöttem arra rá, illetve én engem diagnosztizáltak érzékenyként. Nálam nem volt annyira pontosan behatárolható először, hogy milyen is ez az érzékenység, illetve milyen mértékű. Idővel ugye ez a diagnosztizálás, ez mindenkinek, aki ebbe belecsöppen, tudja, hogy nem egy egyszerű dolog, illetve nem is egy hetes, egy napos történet. Általában szenvedés és hosszas betegség és tünetek árán jutunk el ide, és aztán szépen lassan alakult úgy, hogy ez a szakmámmá vált. Más háttérből jöttem, illetve hát részben más csak, mert bölcsészként, majd kommunikációs szakemberként végeztem, ezután pedig játékterápiával foglalkoztam Angliába, illetve ebből ott kint csináltam diplomát, és én azt gondolnám, hogy mostanra ez az összes terület igazából az én életemben összeért.
Csomó kérdésem van az iménti mondataid kapcsán. Kezdjük azzal, hogy bölcsészként végeztél, tanárként dolgoztál, és utána nagyon sokáig, állítólag 6 éven keresztül te Angliában éltél.
Miért?
9 éven keresztül.
Igen.
Ráadásul.
Igen.
Miért hagytad itt Magyarországot?
Azt hittem, az lesz a kérdés, hogy miért jöttem vissza, mert általában.
Nem. Kezdjük az elején.
Nálam nem volt semmi ilyesmi célja, hogy én most akkor el akarok menni Magyarországról. A férjemmel mentünk el együtt, maximum 2 évre, hogy a nyelvet jól megtanuljuk. Igazából ennyi volt a cél, kis kaland és világlátás, soha nem terveztem kimaradni. Tehát arra a kérdésre, hogy miért jöttem vissza, ez szokott a válaszom lenni, hogy én soha nem is akartam kimaradni, magyar vagyok, és az is maradtam. Nagyon-nagyon élvezetes volt, és ugye nyilván szakmailag jutottam előre annyira, hogy mindig távolabb került ez a pont, amikor végül visszajöttünk, ez 2006-tól 2015-ig volt. Nekem például akkor lett gyermek, én nem tudtam volna elképzelni sem azt, hogy ő ne nőjön fel az anyanyelvével, sem azt, hogy a családja ne legyen körülötte.
Azt említetted, hogy nyelvtanulás miatt, hogy szeretted volna megtanulni, tökéletesre fejleszteni. Can you speak English fluently without mistakes?
Completely. Yes, I can.
Tökéletes, nagyon jó. Az ostani gasztronómiába mennyire ástad bele magad? Mert a magyar gasztronómia az kicsivel másabb, mint a fish and chips országa.
Nem kicsivel másabb, teljesen más szerintem. Szoktak ezzel viccelni, ugye, hogy ilyen angol gasztronómia nem létezik, de ez persze nem igaz. Viszont ami mindenképpen igaz rá, hogy ez egy olvasztó tégeje rengeteg kultúrának. Egyébként meg melyik gasztronómia nem. De ott különösen látványos az, hogy milyen hatása volt rá mindegyik népcsoport, amelyik oda valamilyen történelmi okból bevándorolt. Én ezt imádtam, én rám nagyon nagy hatással volt ez a gasztronómiai olvasztó tégeje, és én minden kis szeletkéből hoztam el magammal, ugye ott nagyon erős a különböző indiai kultúráknak a behatása, illetve ugye jamaikai például az afrikai államokból nagyon sok ételt megismertem, és én, mivel az elején különösen ugye én magam is külföldi voltam, úgy alakult nekünk a 9 év alatt, hogy nagyon sokszor találkoztunk, és inkább barátkoztunk olyanokkal, akik maguk is külföldiek voltak, bár én angol vagyok, mert én megszereztem kint az állampolgárságot.
Még az is lettél ráadásul.
Igen, igen, úgyhogy én kettős állampolgár vagyok, illetve hát a gyermekeim ugye születetten azok. Én mindkettőre büszke vagyok. Szerintem ez engem nagyon erőteljesen formált.
15-ben jöttetek vissza, azt mondtad. Akkor abban a bizonyos tesztben, amit ki kellett tölteni, benne volt az, hogy második Erzsébet vajon királynő-e Angliában?
Nekünk fel kellett esküdni a királynőre, igen, tehát ott úgy volt, igazából történelmi volt inkább a teszt, tehát nem kérdőjelezték meg az embernek a nézeteit, meg a hitét ilyen szempontból, de amikor állampolgársági esküdtettünk, a királynőre fel kellett esküdni, és egyébként volt gasztronómiai kérdés is az én tesztemben.
Miről? Igen. Shepherd's pie?
Igazából arról, hogy mi befolyásolt a mai gasztronómiai képét, és akkor ugye kértek történelmi példákat, amit az előbb ugye említettem. Érdekesen alakult, mert a kárinak például az a formája, amit az angolok káriként ismernek és esznek, a Indiában nem létezik abban a formában. De vannak egyéb ilyen ételek is, amit az angolok úgy átalakítottak a saját ízlésvilágukra, hogy igazából egy külön gasztronómiai fogás lett belőle.
Londonban voltatok egyébként?
Londontól körülbelül egy órára, a Temze torka általában úgy hívják, hogy Southend-on-Sea, egy nagyon szép tengeri parti város.
És akkor a visszajövetel az azért volt, mert hogy akkor köszönöm, megkaptam az állampolgárságot, megtanultam a nyelvet, megszülettek a gyerkőcök, gyerünk vissza, hogy akkor ők otthon nőjenek fel a saját környezetükben, és te meg visszacsöppenj a saját kis világodba.
Ezt nagyjából jól összefoglaltad, de volt akkoriban egy egészen konkrét oka, aminek egyébként van is köze az allergiához. Ugye amikor az én édesapám volt fiatal, akkor még ezeket a dolgokat nem ismerték. Szerintem még most is egyébként gyerekcipőben
70-es, 80-as években nem is ismertek.
Még amikor én voltam gyerek, sem.
Igen.
Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, mert pontosan abban az időszakban volt néhány olyan év, amikor a gyerekeket születés után mindjárt tesztelték vérből. És nekem például volt olyan évfolyam társam az iskolában, akiről akkor ott kiderült, és az egész életét, tehát én 78-as születés vagyok, és egész életét ő lisztérzékenyként élte. De ugye, amikor az édesapám fiatal volt, én egyébként meg vagyok győződve, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, ez az allergiák kérdése, és hogy miért alakult a társadalom most ilyen szinten érzékeny allergiása, és ez a szám, ahogy mi beszélünk, óráról óráról és napról napra nő. Ez egy komplex dolog, tehát termelés, ugye növényvédőszerek, és minden olyan technika, amivel ételt készítenek, meg amilyenné vált ugye a diétánk, az erre szerintem hatással volt.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász, receptfejlesztő, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.
Semmihez nem kezdenék, pár hamis szó, végtelen csend, amikor csak a pengeváltás hangja zeng, valahogy nem az én napom, beidézem az angyalom,
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit, cukrász. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy
nagyon szépen köszönöm.
Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy cukrász vagy, állítólag ez egy ilyen, hát nem tudom, sugallat vagy jel volt, hogy egyszer kaptál egy olyan osztályt, akik egyébként cukrászok voltak, és te igen, magyart tanítottál igen. nekik.
Én magyart és kommunikációt, ugye említettem, hogy bölcsészként végeztem, és tanárként dolgoztam egy nagykanizsai középiskolában, és ott volt egy olyan osztályfőnöke, akik cukrász tanulók voltak, és mivel mindig ott lógtam a tankonyába, az üres óráimban, mondta a kolléganőm, hogy most indul egy felnőtt képzés, nem szeretnél csatlakozni. Tehát felnőtt képzésben tanárként a saját iskolában lettem cukrász, de azt, hogy onnan indult, én ezt kifejezetten nem mondanám. Tehát én egy olyan családban nőttem fel, ahol minden asszony, konyha nagyasszonya volt, ilyen mátriárkának mondanám őket, mindenkinek meg volt a saját területe. A nagynéném, az egyik nagynéném Dödöllében volt jó, a másik nagynénémnek egy részeges nevű sütéje volt, ami verhetetlen, a nagymamám.
Rumot olyan... vagy pálinkát tett bele?
Igazából szerintem ezt is, azt is mi volt otthon, ez így működik, de a nagyanyám pedig sváb volt, ő még német ajkú sváb volt, ők pedig olyan sós tánglit készítettek, ami utánozhatatlan, bárki bármit csinál.
Szóval akkor már gyerekkorodban jött, de ez adta meg a lökést, és aztán cukrász lettél, a cukrászság után pedig még a sajtkészítésbe is beleástad magad.
Az később jött, mert körülbelül szinte azután, hogy én a szakmunkás vizsgámat megcsináltam cukrászatból, igazából az volt az egyik oka ennek, hogy tudtam azt, hogy a férjemmel elmegyünk Angliába, és szerettem volna egy ilyen extra lábat, és az első munkám egyébként Angliában egy cukrászati munka volt, én beugróként dolgoztam egy helyi pékségben, úgyhogy mindjárt elég nagy szeletet és rálátást kaptam abba, hogy ők milyen süteményeket, péksüteményeket készítenek.
Aztán egyszer csak kiderült, hogy érzékeny vagy, és akkor utána elkezdted átalakítani az életet.
Nálam, ahogy említettem korábban, hogy ez nagyon ritkán egy gyors folyamat, tehát általában tünet együttesek sokasága vezet egy felnőttnél arra, hogy az orvosok azt gondolják, hogy akkor érzékeny lesz. Nálam például egy pajzsmirigy betegségből visszavezetve gondolták azt, hogy akkor nézzük meg, nem vagy érzékeny valamire. Egyébként engem Angliában diagnosztizáltak, nincs nagyon különbség abban, hogy hogyan közelítik meg az egészségügyben az érzékenységet, illetve hogy hogyan diagnosztizálnak. Annyi viszont van, hogy itt Magyarországon ahhoz, hogy valakiről megállapítsák, hogy cöliákiás, ugye egyetlen útja, módja van, ami biztosan orvosilag rámondható, és ez pedig ugye egy biopszia, tehát a bélrendszerbe végzett biopszia. Angliában pedig preferálják azt, hogy először az ember egy ilyen orvosok által vezetett eliminációs diétát csináljon, ami azt jelenti, hogy kivonsz minden lehetséges allergént a diétádból, és akkor szépen lassan vezeted vissza, és ételnaplózol. Tehát én ott ezt csináltam másfél évig, és ezután csinálnak biopsziát, ha szükséges.
Mire vagy allergiás?
Hát nálam a fő az a glutén és a tejfehérje, és ez nem laktózérzékenység, hanem ez tejfehérje allergia.
Azt jelenti, hogy minden egyes teljes élelmiszert ki kell zárnod, mert ha eszel belőle, akkor utána egy napig rosszul vagy.
Így van. Hát, vagy tovább. Én az a ritka eset vagyok, aki már háromszor életében anafilaxiával reagált tejfehérjére, illetve szójára, mert ez az utolsó, de szója az nagyon érdekes, itt jön be az, hogy valaki lehet úgymond keresztallergiás, tehát lehetnek olyan tünetek, ami hasonló fehérje felépítésnél, például a tejnél ilyen a zöld borsó, tehát hasonló fehérje felépítéssel ugyanúgy reagál valaki rá, például a kislányom tejfehérje allergiás, ő reagál a borsó fehérjére, tehát ő még olyan mentes élmiszereket sem ehet, amiben borsó fehérje van.
Amikor ez kiderült, akkor utána elkezdte tudományosan beleásni magad, hogy akkor milyen ételeket kellene készítenem, mert hogy akkor nyilván azok a bizonyos helyek, ahova esetleg korábban jártatok, nem tudom, palacsintát enni, túrós palacsintát, az egyből kiesett.
Így van. Én a beleásást inkább egyébként könyvekben és interneten végeztem, mert ugye, amint elmondtam, én olyan családból jövök, ahol az volt a szokás, hogy otthon főzünk, tehát annyira nem is gyakran szoktam sem én, sem a családom valahol enni, de most már én abszolút bizalmatlan vagyok, tehát én nagyon ritkán eszem meg valahol valamit, ahol nem tudom pontosan, vagy valaki már nem próbált, aki...
Mindent át kellett alakítani, ami azt jelenti, hogy nem elég az, hogyha bemész egy boltba, akkor utána azokat a bizonyos tejtermékeket, vagy tejtermékes pultot, ami van, azt felejtsd el, ne nézd rá, sőt, még hát a laktózmenteseket is felejtsd el, hanem a kenyereket is meg kellett nézni. Hogy akkor azt is felejtsük el, és akkor itt jött az, hogy akkor én majd sütök magamnak mentes kenyeret?
Ugye én kenyeret például kovásszal akkor is sütöttem már otthon, nyilván nem menteset, és akkor el kellett tenni egy évnek, így a felocsúdás után, hogy azt mondjam, hogy akkor, mert először csak elhagytam mindenféle kenyeret, megkóstoltam az ilyen bolti lisztkeverékes kenyereket, ez még Angliában volt, akkor úgy gondoltam, hogy akkor én teljesen boldogan élek kenyér nélkül, és akkor ugye ezután jött az, hogy kell erre legyen megoldás, kell, hogy legyen olyan kenyér, ami hasonlít erre az igazira, és azt az élvezeti értéket hozza, és így alakult szépen lassan ugye a helyettesítések, hogy egy főzeléket hogy készítek el. És akkor szépen lassan saját tapasztalattal, illetve olvasmányokból jöttem rá arra, hogy mit, mivel lehet helyettesíteni, és akkor ezután jött az, már akkor megszületett a gyermek a Angliába, hogy kellene valami olyat találnom, őről is kiderült, hogy tejfehérje érzékeny, a glutén érzékenysége később derült ki, és akkor itt gondoltam azt, hogy erről mást is tanítani kéne.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit. Cukrász, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Játsszuk azt, hogy elmúlik majd a nyár, ha egész évben ősz marad, nekem már az se fáj. Azt, hogy fennmaradunk hajnalig, míg az álom minket el nem andalít. Játsszuk azt, hogy nincsen többé végtelen, hiszen úgyis egész végig csak azt kérdezem, mi lesz már, eddig miért nem sikerült, ha most meg
Fitness.
Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit, cukrász és sajtkészítő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Köszönöm szépen.
Számtalan könyv szerzője, vagy mamáink mentes kenyere.
Nagyszüleink mentes kenyere.
Nagyszüleink mentes kenyere. Mi az öt könyv? Akkor gyorsan tegyük már tisztába.
Legelőször egy nem mentes könyvvel kezdtem ide haza. Én már Angliában is írtam, de ott óvodapedagógiai szakkönyveket. Itthon egy cupcake-es könyvvel kezdtem, és akkor itt jön, amit ugye mondtál, hogy hatott-e rám az angliai tartózkodásom, én ezt egy kis külön csodának tartottam, és a nagyon sok magyar süteményt alkottam meg ilyen kis cupcake formában, ez az első könyv, és akkor ezután kiadót váltottam, és akkor kezdtem el ezeket a mentes könyveket, illetve a fermentációval foglalkozni. Mikor az első könyvem megjelent, ez gluténmentes pékség címmel, illetve hát akkor az első mentes könyvem, gluténmentes pékség címmel, akkoriban kezdtem el dolgozni a csak a mentes mozgalommal, amit Herceg Andrea személyes meghívására tettem, és itt csöppentem bele abba a világba, ahol elkezdtünk oktatni, és megmutatni embereknek, hogy hogy is néz ki ez.
Még mielőtt az oktatásra, meg a kis csoportodra, hogyha fogalmazhatok, így rámegyünk azelőtt, kenyereket is készítettél már korábban, és aztán, amikor kiderült az érzékenységed, akkor jött a mentes kovásszal készülő kenyere. Most a kovász az alapvetően liszt meg víz. A liszt meg azért az elég sok glutén tartalmaz.
Hát attól függ, hogy melyik liszt, mert ugye nyilván rengeteg olyan nagyon jó ízű és nagyon jó tulajdonságokkal rendelkező gabonánk van, ami alapvetően gluténmentes, tehát itt például említem a kukoricát, a rist, a hajdinát, a cirkot, csak hogy a fő kedvenceiket említsem, illetve a köles.
Még ez azt nagyon... jelenti, hogy csak a B55-öt kell elfelejteni?
Hát igen, nagyjából igen. Tehát a búzalisztet, ugye attól függ, hogy például az én édesapám, tehát őtőle hoztam ezt az érzékenységet, de ő nem cöliákiás volt, neki gliadin érzékenysége volt. Ez a gliadin, ez az egyik összetevő, az egyik fehérje. Abból a két fehérjéből, ami vízhatására összekapcsolódva a glutént alkotja, ezt a gluténhálót. Tehát például ő fogyaszthatott tönkölyt, mert ebben nincsen gliadin meg rozsot.
Azt, hogy hogyan működik a BL55 és a víz összekeverve, azt tudjuk, hogy ki hogyan csinál kovászt, ebben Szabadfi Szabi az egyik legnagyobb Magyarországon, talán fogalmazhatok így, viszont igen. Például egy rizsliszt vízzel összekeverve ugyanúgy működik, ugyanazt a textúrájú, állagú, ízű kovászt adja, mint a rendes a kovász?
A válaszom igen és nem, mert hogy a kovász készítése az gyakorlatilag ugyanúgy működik. Nem mindegyik lisztből lehet jó kovászt készíteni, tehát pont arra is említetted, a fehér rizs nem lesz egy ideális alapanyag erre, viszont a barna rizs igen. A hajdina igen, az ab igen, tehát nagyon sok olyan lisztünk van, amiből lehet kovászt készíteni, ugyanúgy lisztes víz. Lisztet vizet erjedni hagyunk, ennyi a kovász készítése.
És ezt úgy csináltad, csak hogy kicsit nem a vizuális típus vagyok bele. Lássak, hogy fogtad magad, és akkor nem tudom, beszerezted a megfelelő liszteket, amiket az imént említettél, elővettél nem tudom, tégelyt, és akkor mindegyikbe beletetted a megfelelő mennyiségű lisztet és vizet, és aztán utána mindegyikből sütöttél kenyeret. Ez volt a próba folyamat?
Nagyjából így, és ezt hozzáteszem, hogy ez nem múlt idő, ez mai napig is így zajlik, amikor receptet alkotok. Két liszt, amit előtte még nem kevertem össze, akkor csináljunk ebből a kenyeret.
Mixtúrát is csinálunk.
Igen, igen, igen. Ugye mivel itt a különböző gabonáknak a fehérje összetétele teljesen más, mint a gluténos gabonák fehérje összetétele, sokkal jobban működnek a szavaiddal élve mixtúrában, tehát hogyha több gabonát keverek össze, jobb állagú lesz a kenyér, de kölesből, például vagy barnalisből csak a monolisztből is csodálatos kenyereket lehet készíteni.
És innentől, hogyha megvan a kovász, az alternatív kovász, akkor ugyanúgy készül például egy akármilyen tészta, vagy egy akármilyen nem tudom, sütemény, vagy kenyér, mint ahogy rendesen a rendes kovászból, csak nem a BL55-öt használod hozzá, hanem a rizslisztet, vagy a kölesből készült lisztet, stb., de beleteheted utána a szilvát, kicsit betekered, és akkor utána megsütöd, és meg is van belőle a szilvás kovászon.
Nagyjából ugyanígy készül. Én azt mondanám, hogy az időbeosztása egy picit más. Tehát ugye a gluténmentes gabonáknak nagyobb a keményítő tartalma, és a kovász egyik fő mikrobiológiai összetevője a tejsav, ugye ezen él, tehát keményítőkön él, keményítőt bont cukorrá, amit ugye az élesztő majd megemészt, és ebből gáz termel, ami megemeli, ami tészt tésztáinkat. Ugye mivel sokkal magasabb a keményítő tartalma, sokkal gyorsabban szaporodik benne a tejsavbaktérium, hamarabb lesz ilyen ecetes savas a kovászunk, tehát az időbeosztása egy kicsit más, illetve a kenyérkészítést kérdezted még, ott annyi, hogy valamilyen módon ugye pótolni kell azt a hálót, amit a glutén alkot, ami ugye ezt a gázt, az illetve a termelt gázt bent tartja a tésztában. Ezt kell kívülről pótolnunk, amit én például az én szakmámban csak természetes módon oldok meg, különböző kiegészítőkkel.
Receptfejlesztés folyamatosan van. Kikísérletezted az alapvető mentes kovászokat, vagy alternatív kovászokat, és még ezen a téren is jönnek az újabb gondolatok. A receptfejlesztés az csak erre vonatkozik, vagy arra is, hogy akkor most ebből a bizonyos kovászból, vagy a belőle készült tésztából most egy olyan süteményt szeretnék csinálni, amiben majd nem tudom, fekete szedret teszek, meg egy kis sütő, és így fog kinézni, és
ez
akkor
néz ki,
újakat találsz ki sütőkből is.
Illetve olyan is van, amikor egy végtermék a cél, és akkor ahhoz készül a kovász.
Vissza.
Például, ha kalácsot készítek, akkor másfajta, egy ilyen úgynevezett édes kovászt készítek, amiben ugye van rakva egy kis cukor, egy kevés növényi tej. Tehát mindkét fele működik, véletlenekből is születnek egyébként receptek.
A klasszikusok nyilván megvan már az összes, úgy, mint nem tudom, a babka, a kakaós csiga.
Ugye például a könyve, amit hoztam neked, ez a fenséges mentes sütemények, ebben bent van az összes hagyományos, klasszikus magyar süteményünk, illetve néhány angol is, ugye, ami nekem annak idején ott kint tetszett.
Pály? Egy csomó pály?
Hát éppen nem, mert itt azért inkább sütemények, tehát édes dolgok vannak, de mondjuk a pály kategóriába tartozik, amit ők ilyen frangipan pálynak hívnak, ami például belekerült a könyvbe.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, cukrász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Köszönöm, szemben, ott a szívben. Azt hiszem, nem sokra vihetem. Sorosdás lakat rég elveszett kulcsát. Én azóta is csendben keresem, mert akkor közbe szólt az ég, és most így nem teljes a kép. És persze maradtak sebek, de azért boldog is leszek egyszer.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit cukrász ül velem szemben a stúdióban, számtalan, eddig 5 könyv szerzője. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia Judit.
Köszönöm szépen, én is.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, és akkor itt az ideje, hogy foglalkozzunk egy kicsit azzal, hogy egy csomó mindennek van már hónapja, látásnak van hónapja, januárban van a veganuár, és így májusban pedig van a mentes május. Mit tudjunk erről a bizonyos mentes májusról?
Ez a mentes május, ez a Csakamentes alapítójának, Herceg Andreának a kezdeményezése, és szerintem egy csodálatos dolog, mégpedig azért, mert Andrea ezzel, hogy összehozott itt jó néhány szakembert, ismert embert, mint ennek a mentes májusnak a nagykövetei, gyakorlatilag egy olyan hidat épített a felhasználók, fogyasztók, érdeklődők, és a szakemberek közé, ami semmilyen más formában nem létezik és nem létezett. Ugye a Csakamentes már jó néhány éve, én például személyesen 2019-ben csatlakoztam, rendezi meg évente több alkalommal ezeket a mentes vásárokat, fesztiválokat. Ennek ugye az a célja ugyanaz, mint a mentes májusnak, tehát hogy közelebb hozzuk a fogyasztókat, az érdeklődőket, a frissen diagnosztizáltakat olyan termékekhez, illetve trendekhez, amiről mondjuk amúgy nem hallanának, vagy nem lenne lehetőségük megkóstolni, és mindezt összefoglalandó létrehoztak Andreáék 12 pontot, amiben mi ennek a mentes májusnak a célját, illetve hitvallását összefoglaltuk, és ez nagyon fontos számunkra, hogy hogyan edukálunk, és hogyan mutatjuk meg ezt a külvilágnak, hogy ez nem feltétlenül a lemondásokról és a nehézségekről szól, hanem ez egy izgalmas életmódváltási lehetőség.
Te is így álltál ennek neki, vagy így próbáltál annak idején nekiállni, amikor kiderült rólad, hogy érzékeny vagy. Hogy akkor ez nem valami beszűkült táplálkozási lehetőség, hanem akkor ez egy kaland lesz, és akkor megpróbálok mindent megtenni azért, hogy ezt élménydúsan tudjam megélni.
Az az igazság, hogy nekem volt egy nagyon erőteljes motiváció, én amire ez kiderült, már annyira rosszul voltam, hogy amikor kiderült, és nekiálltam a diétának, és pár hét alatt látványos változás lett, engem már nem fordíthatott volna semmi vissza, mert én tudom, milyen volt előtte. El tudom képzelni, hogy olyanoknak, akiknek mondjuk nincs közvetlen tünetük, hanem egy ilyen teljesen más probléma, egy bőr probléma miatt derül ki, mondjuk, hogy cöliákiásak, számukra ezt nehezebb lehet megérteni, és megint csak azt mondom, hogy ez az egyik fő célunk, hogy edukáljunk és megmutassuk az embereknek, hogy ez milyen. Mindenképpen ez számomra egy izgalmas kihívás volt, ugye nyilván azért is, mert amúgy is szerettem, és közöm volt a gasztronómiához, de egyébként is ez nagyon érdekes, hogy sokan gondolják azt, hogy ez nehézség. Most a múlt héten a fesztiválon mi megszólaltattuk a gyerekeket, ugye közeleg a hónap végén a gyereknap, és nagyon érdekelt minket az, hogy kicsi gyerekek, akik mondjuk allergiásak, ők hogyan élik ezt meg. Egy darab negatív válasz nem jött. Tehát én konkrétan megkérdeztem a moderálás közben a gyerekeket, hogy érzitek néha szomorúnak magatokat emiatt? Nem, ők egyáltalán nem. Tehát ez csak számunkra tűnik így, illetve gondolom, hogy olyan embereknek, akik mondjuk 30 évet leéltek úgy, hogy nem tudták, hogy allergiásak, és át kell váltani egy teljesen más típusú kenyérre, mert korábban kérdezted, hogy ennek olyan lesz az állaga, a színe. Nem, tehát ezt el kell fogadni, hogy ez teljesen más gabon. gabona, hiszen egy rossz kenyér se néz úgy ki, mint egy fehér búza kenyér. Ez egy ugyanilyen dolog, hogy ez egy más gabona, más színű. Tehát el tudom fogadni azt, hogy ez valakinek nagyon nehéz, viszont ha nem akarunk betegek lenni, és úgy közelítjük ezt meg, és ez is a célja ennek a mentes májusnak, hogy mi megmutassuk azt, és rengeteg gyártó csatlakozik kedvezményekkel, különböző kóstoltatásokkal. Mi a nagykövetek igyekszünk mindenhova elmenni és elmondani az embereknek. Meglepetésszerűen mondom, hogy bevonjuk majd a gyerekeket is a kampányba. Tehát ez nagyon fontos, hogy az emberek ezt megértsék.
A 12 pontot, amit említettél, most ne soroljuk föl, viszont azt említetted, hogy nagykövetek. Többen vagytok nagykövetek. Jó magad is ott vagy nyilván, hiszen te alapvetően ennek mondjuk úgy, hogy a zászlós hajóján ott ülsz a kapitányi, vagy a kapitány női székben valamelyik helyes. Kik csatlakoztak még egyébként nagykövetként hozzá?
Akiket ismerhettek, és hirdetői ennek Garami Gábor, aki nagyon régóta
például.
Igen, nagyon régóta vegán, és nagyon régóta hirdeti ennek az életmódnak a fontosságát, Pál Tamás, illetve még említeném Szinetár Dórit, illetve ugyancsak mentes nagykövet, és ezt azért érdekes megemlíteni, mert itt mindenki csak az étkezésre gondol, de ez nem csak erről szól, tehát itt gondolunk mi az adalékmentes takarításra például, ahol Trendrakó Marci is az egyik nagykövet.
Vagyis a mentes május nem csak arról szól, hogy lisztérzékeny, vagy gluténérzékeny, vagy tejfehérje érzékeny vagy, hanem hogy ha valaki másképp táplálkozik, vagy bármilyen, nem tudom, újra gondolt életvitelt folytat, akkor az mind a mentes
májushoz. Ezt nagyon szépen megfogalmaztad, ez egy újra gondolt életvitel, és kifejezetten kiemelném azt, hogy ez egy olyan újra gondolt életvitel, amivel mi azt célozzuk, hogy tényleg jobbá tegyük a földet mindenféle szempontból. Tehát az életminőségünket, a miénket, és ezek olyan tudatos döntések mind a termelésben, mind pedig például azokban az emberekben, azokban a gyártókban, cégekben, akik ehhez a mentes májushoz csatlakoztak, akiknek hasonló a felfogásuk erről.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Judit, mert sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Az egyik az legyen az, hogy elkezdte nagyon régóta a recepteket fejleszteni és gyártani. Volt nagy melléfogás, vagy van olyan a mai napig, amit nem tudom, 6 éve próbálsz valahogy kikísérletezni, és nem lesz olyan, mint amilyet szeretnél?
Hát van egy, amit nagyon sokáig üldöztem, például az mostanra jutott el abba az elfogadható állapotba, ez a leveles tészta. Ugye képzeld el, hogy egy leveles tésztának ugye mi az alappillére, ugye a jó vaj és a jó liszt, ez a kettőt, amikor nem használhatod. Hát, ha még vegán módra szeretnéd elkészíteni, akkor ez egy igazi kihívás. Tehát ez például egy olyan tészta, amivel nagyon sokat kísérleteztem, nyilván nem lesz ez a habos-babos croissant, de a teljes kiőrlésű croissant az egész közel tud jutni.
5 könyved látott eddig napvilágot, most van-e születőben újabb? Vagy most köszönöm szépen, jön a nyár, és akkor Horváth Judit vagyok, én majd a horvát tengerparton, vagy nem tudom, Észak-Olaszországban eszegetem a mindenféle
tintahalkarikákat. Ebben nincsen szünet, tehát nekem mindig van egy következő dolog a fejemben, és itt nyár végére lesz egyébként új könyv, ami ennek az érdekessége, hogy ez nem kifejezetten a mentes világhoz tartozik, de nagyon sok mentes megoldás lesz ebben is. Chili lesz a szakácskönyvnek a fő témája. Úgyhogy nincs általában olyan.
Chili, a csípőségmentes chili.
Olyan nincs. Egyébként létezik csípőségmentes chili, de mindig van valami, amin dolgozom.
Szóval éppen. Akkor folyamatosan jönnek az ötletek, és zajlik a receptfejlesztés, és akkor az utolsó kérdés a végére. Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy van neked egy ilyen kis csoportod. A fermentálással foglalkoztok.
Igazából két tematikus csoportom van. Az egyik az a fermentált konyha. Tehát itt is ugye nagyon fontos az edukáció. Ennél az a lényeg, hogy túljussanak az emberek, akik a fermentálás iránt érdeklődnek, ami mostanra már abszolút tudjuk, hogy a mikrobiomunk alapja, és igazából egy nagy...
És ez most nagy trend egyébként,
így
a
fermentálás. Van. Azért trend, mert ugye felfejlődtünk abban, hogy tudunk belenézni a saját mikrobiomunk magunkba, és sokkal többet tudunk róla, hogy milyen hatással vannak ezek a fermentált ételek a mi bélflóránkra. Ugye ez az egyik csoport, ahol én úgy közelítem meg ezeket a fermentált alapanyagokat, hogy ne úgy tekintsenek az emberek rá, hogy csak én most savanyúságot készítek, hanem különböző ételekben különböző elemeket lehet fermentálni, illetve nagyon sok nemzetközi receptet hozok be. Most a héten például pontosan a cukemonót, azaz a japánoknak ezt a palettatisztító savanyúságait mutatom meg.
Igen, mert a fermentálás alapvetően nagyon leszűkítve, nagyon leegyszerűsítve a savanyítás. Na de hát nyilván padlizsánt, vagy nem tudom, vágott vegyes savanyús káposztát, stb. Ezeket tud savanyítani az ember, nem egy nagy vasszizdász. De hogy egyébként töltött káposztát például nem lehet savanyítani.
Hát töltött káposztát tudsz készíteni savanyított káposztából.
Igen.
Tehát ehhez én mindig például házilag készítem a savanyúságokat, illetve a másik tematikus csoportom az pedig a mentes kovászműhely, itt pedig ugye kifejezetten a péktermékekről, illetve a kovászolásról van szó. A csoport pedig, amiben utána tudnak nézni, ugye ennek a mentes május különböző részleteinek, illetve az oldal, ez pedig ugye csak a mentesnek a csoportja.
Legeslegutolsó kérdés a végére, most majd hazamész a kis műhelyedben, ott hányféle, vagy hány darab, nem tudom melyik a megfelelő megfogalmazása, élő kovász van a különböző üvegségben.
Igazából nekem egy alapvető kovászom van, és ebből készítek érdekes kovászokat. Csokis kovászt, vagy éppen édes kovászt, amit az előbb említettem, illetve olyan kovászokat, olyasmikkel etetett kovászokat, amit éppen készíteni szeretnék belőle. A fürdőszobám az érdekes egyébként, ami egy konkrét fermentációs labor a stúdiómban. Nem fürdőszobaként üzemel, hanem savanyúság raktárként.
Judit, nagyon szépen köszönöm,
én
hogy jöttél.
Köszönöm.
Kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Újra hajna kell, nem kell, még sötét az ég. Paplamé, nyújtózó, álmos vidék. Hallom óra, még 5 perc, tétovázva keresgél minden kéz. Küszundi ébredés. Be a táskába kapkodósan sál, futva dobja hátára csellóját egy lány. Buszablakból nézem, a forgalom egyre csak lassul és beáll.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban is. Még mindig a Kultúr Fitness, a mai programajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Tegnap filmeztünk, hogy mi a mai menü, ez most kiderül. Laci, már mit hoztál? Szia!
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, hogyha kedd, akkor könyvajánlat, ezúttal Betty Zsoldostól, a címe pedig a Génkutatás lelki wellness tudományosan és szórakoztatóan című könyv. A szerző pszichológia mesterdiplomáját a London Metropolitan Egyetemen szerezte, ami azért nem kis szó. Az elmúlt 15 évben különösen a világ legnevesebb egyetemének azon kutatása iránt érdeklődik, amelyek mentális jólétünk neurobiológiai alapjait vizsgálják. Remélem, még velem vagy, Roli. Tehát a könyvnek az eszenciája az, hogy hogyan élhetünk boldogabban, és talán egy kicsit felszabadultabban, könnyedebben, úgyhogy Betty Zsoldos ezt vizsgálta, és erről szól tehát ez a kötet.
Köszönjük szépen, Laci.
Köszönöm.
Kicsit szédülök, amíg vénülök, hogy vegyem lassabban a levegőt, ahogy sérülök, közben rémülök, hogy ment el így veled az idő. Téged néznek, és nem tudom, a múltam vagy a holnapom, csak egy választ várok már. Van két szív, de hol az enyém? Én nem akarok többet várni, ha kérdik, nem tagadom rég. Én tűröm, de nem fog fájni. Nem akarok többé mással lenni, bár nem vagy velem, mondd, hogy nézzek rád. Fekete a szívem, és most el kell engedj, mert még nem vagyok készen rá. Lehet, hogy nem láttam benned, a testem, már biztos nem nézem tovább. Amíg te mindig csak szenvedsz, én erősebb lettem, és nem megyek vissza hozzád. Tipikus osztály, mondd, mire vársz. Ha a szemedből nézel, úgy látsz. Én nem vagyok rockstar, de te se vagy rossz lány, és mégis engem akarsz. Van két szíve, hol az enyém? Én nem akarok többet várni. Mondd, mire vársz. Tipikus rossz lány. Tudod, nem vagyok rockstar, és nem akarok többé mással lenni, vagy velem mondd, hogy nézek rád. Fekete a szívem, és most el kell lenni, nem vagyok készen rá.
Ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Hauman Petra színésznővel, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Horváth Judit cukrásszal beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánlás